Hát én szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét. Türelem rózsát terem, mondja a magyar közmondás, úgyhogy ez beigazolódott meg. Én egyébként nagyon sok előadást tartottam már úgy, hogy teljesen új kivetítővel, teljesen projektorral, és mégsem működött el. Van ilyen, hogy a technika ördöge, úgyhogy én ezt már ismerem. Az utolsó előadásunkhoz értünk. Talán ez érdekli az emberek legnagyobb részét, és minket is, hogy a jelenkorban mi zajlódik. Ugye megnéztük az ókortól fogva a távlatokat, a bibliai kijelentéseket nagy vonalakban, nyilván minden mozzanatot nem lehetett érinteni. De nem mondhatjuk azt, hogy elvonatkozhatatlan az eddig elhangzottaktól az, hogy mi zajlik most, mert rengeteg szegmense van a mai világnak és a háborúknak is. Nagyon sok területen zajlik, nagyon sok hátsó indítékok összességével van összefüggésben, de mi ugye a bibliai vonulatot nézzük meg, és hogy Istennek van erről kijelentése, hogy a mostani időkben milyenféle háborúk zajlanak. És ahhoz, hogy ezt megértsük, legalábbis a jelenlegi háborút, az egyiket, ugye a zsidó-palesztin háború a leginkább most előtérbe, homloktérbe lévő háború, megnézzük, hogy mit mond erről a Szentírás, honnan indul ki ez. Nagy vonalakban nyilván ezt sem lehet részletezni. Aztán rátérünk arra, hogy milyen háborúkról beszél Jézus a nagy apokaliptikus beszédében, és rátérünk arra, hogy az eddig elhangzottak alapján Jelenések könyve mit mond a mostani háborúkról.
A fekete könyv,
és ehhez segítségül hívjuk azt a két bibliai proféciát, amivel még adós vagyok Dániel könyvéből, amit eddig csak esetleg egy-egy képen felvillantottam, de igazából nem volt kibontva, de elengedhetetlen. Mert ugye zsidó-palesztin háborúról beszélünk, az folyik a Közel-Keleten, és meg kell, hogy nézzük, hogy Isten mit mondott erről, és miből indul ki ez a háborúskodás. Itt látunk egy olyan profétai megnyilatkozást, kijelentést, ami első ránézés egy kicsit bonyolultnak tűnhet, ugyanis Dániel könyve 9. fejezetében van egy rendkívül egyedülálló profétai kijelentés a zsidóságról, a messiásról egyedül itt van szó ilyen formában, egy rövid, tömör kijelentés sorozat, és ezt néznénk meg legelső sorban. Ugye tudni kell hozzá, hogy Dánieltől indultunk, Dániel Babilonba való fogságba vitelétől, és Dániel itt már idős korában kapja ezt a kijelentést, őt leginkább az aggasztja, hogy mi lesz a népével, ugye erről már múltkor röviden szóltam, és hogy vajon a Jeremiás proféta által kijelentett 70 éves fogság végén visszaengedi-e a népét a leigázott területre, ami körül most is nyilván a háború folyik, és megkapják-e ezt, visszakapják-e, mert ugye Ábrahámnak hatalmas kijelentést tett az Isten és a zsidóságnak, hogy megkapják az egész területet. De ez feltételes volt, és itt ebben a proféciában, amit Dániel hosszú könyörgése után kap meg, és megérteti vele az Isten, hogy az a másik nagy profécia, ami 2300 évről szól, amit majd nem sokára megmutatok szintén, az nem az ő népére vonatkozik, tehát az ő népe nem ilyen hosszú ideig lesz mint Isten népe megjelenítve, és így olvasnám is, hogy érthetőbbé legyen. Azt mondja a kijelentés, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől, tehát itt megad egy támpontot, hogy valamitől, a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák, kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. Ugye itt láthatjuk, hogy megad egy támpontot, amit az ókori világban aztán a későbbi időpontban jól értettek, mutatom is mindjárt, hogy hány parancsolatot kaptak a perzsa uralkodóktól. Ugye látjuk, hogy Círus, Dárius, Artaxerxész kettőt is adott, de itt speciális kijelentés van ebben. Azt mondja, hogy attól a parancsolattól, attól az uralkodói hivatalos levéltől, ami számukra elősegítő, megsegítő lesz azon a területen, mert nyilván akkor sem örültek a környező népek, hogy visszament a zsidóság. Ellenük voltak. Mindenféle dolgot kitaláltak ellenük, és bejelentették őket a kormányzónál, és erre föl kaptak ugye parancsolatokat, kijelentéseket, hivatalos okmányokat, amivel építhettek, amivel visszaköltözhettek, amivel ott egyfajta autonómiát élvezhettek újból, és ebből ez a harmadik Artaxerxes Longimanus által kiadott 457-ben kiadott rendelettől számítatik ez az idői kijelentés, mert az utcák és a városfalak újraépítése felől való szózat keletkezéséről szól, és ugye ezt már múltkor említettem, hogy városá akkor lehetett ott akkor nyilvánítani valamit, ha védve volt, és óriási városfalal körülvéve, és ugye ezt jelenti a kerítés és a körbekerítés. Tehát megtaláltuk a kezdő időpontját, azt mondja, hogy 7-7, erről már múltkor szóltam, hogy a proféciákban az egy év, egy nap egy évet jelent, tehát amikor azt mondja, hogy 7-7, az 49 évet jelent, amikor azt mondja, hogy plusz 62 hét, az 434 évet jelent, és azt mondja, hogy a messiás fejedelemig érünk el. És időszámításunk szerint 27-ben lép fel Jézus, amikor megkeresztelkedik, és a 40 napos pusztai böjtölése után megkezdi hivatalosan a tanító hivatalát. Ugye ez az az évszám, amit megad a Szentírás, nem a születésének az évét, hanem a fellépésének az évét, és azt mondja, hogy ennyi szabatik a te népedre, eddig szól a zsidóság, mint hivatalos, utána még történik egy egyhetes időszak, ugye olvasom is, hogy a 62 hét után pedig kiírtatik a messiás, ilyen pontosan beszél róla, hogy kiírtatik a messiás, és senki sem lesz, se ember, se Isten nem állhat mellette, és a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, ugye ez is beteljesedett a római seregek Titus vezetése alatt, és nem Titus parancsára, hanem az ő embereinek a felhergelődésére pusztítatott el a jeruzsálemi templom. És ugye megadja, hogy vége lesz, mint egy vízözön által, végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És itt számunkra ez a végig tart a háború, ezen a területen nem lesz béke. Itt mindig a földér, a területér, a vallásért megy a harc, de magára a zsidóságra ennyi szabatot, ugye az egy héten át megerősíti sokakkal a szövetséget, az azt jelenti, hogy 3,5 évig tart Krisztusnak a hivatalos tanítói hivatala, utána ugye keresztre feszítették, és utána még 3,5 évig az apostoli munkálkodás során kap a zsidóság Istentől egyfajta kegyelmi időt, amíg megtérhetnek. Nyilván egyes emberek, láthatjuk, az apostolok cselekedetében megtértek, és csatlakoztak a krisztusi követéshez, de időszámításunk szerint 34-ben kivégezték az első vértanút Istvánt, és ezzel lejárt a kegyelmi idejük a Szentírás kinyilatkoztatása szerint. Tehát onnantól fogva, mint zsidó nép, mint Isten kiválasztott népek, akik az ő beszédének a várományosai, továbbvivői, fontos szereplői, innentől fogva ez nem lezárul. Nem is mernék ilyet mondani, azért merem ezt kinyilatkoztatni, mert maga Jézus Krisztus mondta Máté evangélium a 21. fejezetében, hogy annak okáért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És egy másik helyen pedig sír Jeruzsálem felett, és elmondja, hogy hányszor akartam egybegyűjteni, mint a potlós a kis csirkéjét, és te nem akartad. Tehát, ha megnézzük alaposan a profétai kijelentéseket, és az evangéliumokat, akkor láthatjuk összességében, amit az előbb felvázoltam. Ez azért fontos számunkra, ez a kijelentés, amint az előbb is mondtam, hogy magára a zsidóságra ennyi szabatik. De most is zsidó-palesztin háborúról beszélünk, és ugye ezt azért mutattam meg, mert a zsidóság azóta is a területi foglalásáért harcol, ugye elvégeztetett a pusztulás, de végig tart a háború. Ugye tudhatjuk, hogy 48-ban a II. Világháború után mint egy kárpótolva őket meg is kapták ezt a területet, illetve egy részét, és Izrael állam újból megalakulhatott. Istennek nem ez volt az eredeti terve velük, ez egy másik előadás lenne, csak röviden tudok erről beszélni. Aztán sajnos utána történtek súlyos háborúk, ugye ott a Szuezi csatorna körül, aztán a tiráni szorosnál, amikor azt hitték a zsidók, hogy ellenünk menő támadás jön, akkor megint volt egy nagy harc 56-ban, 1956-ban, ugye mi a magyarsággal el voltunk foglalva, meg vagyunk, de 1956-ban ott súlyos összecsapás történt szintén, mert Egyiptom magának akarta államilag lefoglalni a Szuezi csatornát, ugye ezek a tengeri utak, meg a földi kereskedelmi utak, ezek mindig fontosak, ma is fontosak, Amerika számára is, meg Kína számára is fontosak, mert ha ezen valamelyik rajt tudja tartani a kezét, és ő saját magának tudhatja, akkor övé a világ. Tehát a nagyhatalmi mi volt a innentől fogva egyértelmű. Ott is, akkor is ez volt. Utána 67-ben is volt egy nagy összeütközés, aztán a 70-es években is, és amit az előbb már mutattam egy kicsit, és mondtam, hogy a Nyitott Szemmel magazin legújabb számában ott lehet Palesztina megosztása. Ugye a fehéren láthatjuk a zsidóságnak a számát, láthatjuk, hogy 47-ben még csak annyi volt, aztán a betelepítés, illetve az állam kialakulása után már sokkal több lehetett, a déli részre is rátehették a kezüket, és aztán látjuk, hogy Cisjordániában, a középső részen Jeruzsálem körén, és aztán a gázai övezetben maradtak az arabok, illetve a palesztinok. Egy időben magukra lettek hagyva, mert nyilván nem csak ők az arab nép, hanem a palesztin az egy külön fejezet, de magukra lettek hagyva Egyiptom részéről is, Irak részéről is, és tulajdonképpen nagy rész maguk csatáztak, most már bekapcsolódnak a háborúba nyilván a környező arab népek is. És feltehetnénk a kérdést, hogy ez nyilván okoz-e nagy feszültséget, hát senkinek nem kell ehhez képzettség meg tudomány, hogy amikor úgy érzik akár Amerika, akár az ottani arabok, hogy nincs létjogosultsága a zsidóságnak ott élni, vagy államot alapítani, akkor e körül mindig vannak háborúk. Én mégis azt tudom mondani megnyugtatásképpen, hogy nem ez lesz a döntő csapás itt a végidejében, erre szeretnék egy kicsit majd kitérni. Isten nem erre hívja fel a figyelmünket akkor sem, hogyha az életünkkel párhuzamba itt folynak az ukrán háború, a palesztin zsidó háború, és még lesz itt nagyon sok minden sajnos. A Biblia egy egész más perspektívában tárja elénk a nagy harcok kimenetelét. Itt ugye, amit megjelenítek, ez annak a 2300 évnek a megmutatása nagyon leegyszerűsített formában, amitől leszabadott ez az előbb felvázolt rész. Ugye én értek a varráshoz is, de aki nem ért, az is tudja, hogy valamiből valamit kiszabni, az azt jelenti, hogy az egészből egy rész. És itt is láthatjuk ezt a 490 évet, de ugyanaz az időpontja, kezdő időpontja Dániel könyvében annak a 2300 éves proféciának, ami a végidőben egy nagyon fontos eseményre utal, és mutat meg, ezt az 1800-as évek elején, 1700-as évek végén élő protestáns, hívő, Bibliát kutató emberek tudták megfejteni, és az az 1844, ez sajnos a kereszténység számára is ismeretlen évszám, ugyanis a bibliai kijelentések alapján onnantól fogva kezdődött el a mennyben egy olyan főpapi szolgálata Jézusnak, amin megméri a valaha élt összes embernek az egyéni életét, és úgy mondhatnánk más szóval, hogy az ítélethozatal zajlik a mennyben, de hát erről a kereszténység sajnos hallgat, a protestantizmus is, meg a pápaság nyilván, amelyik a szent hagyományokat előbbre tartja, mint az írásokat, de erről múltkor már beszéltem. Itt egy kicsit bővített formában látszódik, de én nem szeretnék most ebbe belebonyolódni. Ezen belül talán csak annyit megemlítenék, hogy ott látszik az 1260 év, amit múltkor beszéltem. A vallási teljhatalom, ami ugye antikrisztusinak mondhatik, és nem Isten által létrejött dolog. De akkor, ami számunkra még érdekes lehet ebben a történetben, és egy kicsit közelebb hozza a mai időket, az maga Jézus Krisztus kijelentése, a nagy apokaliptikus beszédében mondta el erről az időszakról, hogy hallanatok kell háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lennie. Tehát azt mondja az Isten, hogy elkerülhetetlen, hogy ilyen mértékű háborúk legyenek a világon sajnos. És azt mondja, hogy nem ez jelenti a véget, nem ez jelenti a legvégső kifutást, hanem azt meg is magyarázza, hogy nemzet ellen támad, ország ellen. Ennek egyenesági következményei lesznek az éhségek, a megszorítások, ugye az egyenetlen elosztások és a háborúk következményei, a dökhalálok, ugye a járványok sokasága. Aztán jönnek a természeti csapások, a földindulások mindenfelé, és azt mondja, hogy ez a sok nyomorúságnak a kezdete, amivel lezárul a földi történelem. Tehát az Isten elmondja ugyan nagy vonalakban, hogy ezt meg kell élnünk, hát most mondhatnánk úgy is, hogy már annyira testközeli ez nekünk, hogy még aki nem hisz, vagy soha nem hallott ilyet, az is érzékeli, bent van a levegőben, hogy különleges időket élünk, és múltkor is elmondtam, most is elmondom, heti szinten olyan mértékben változnak a dolgok, és erősödnek fel, amit múlt héten még kitalálni sem tudtunk volna. És az a rengeteg társadalmi feszültség, ez a nemzeti feszültség, és az erre való megoldás keresése a nagyhatalmak részéről legalábbis, ugye ez van elénk tárva, hogy ennek az egésznek a megoldó kulcsát fogják majd elénk tárni, mert valamit kell kezdeni a világgal. Ugye, hogyha nem lehet visszaszorítani a károsanyag kibocsátást, és aláírhatnak akármennyi papírt, sem teszik meg a gazdasági érdekekből, akkor is kell valami stratégiát kigondolni, és ezért ugye Ézsaiás könyvében olvashatunk ilyeneket, hogy az országok és a világok vezetői is megrogynak a helyzet előtt, és belerokkannak, úgy tűnik. De akkor mi lesz erre a megoldás, és milyen nagy háborúról beszél a Szentírás? Ugye ehhez kell odalapoznunk Jelenések könyvéhez, ezt nem írtam itt most ki, ha jól emlékszem, legalábbis igen. De így van, itt van. A végső háborúnak a színterét, hogy milyen megoldó kulcs adatik a végső időben a nagyhatalmak részéről, a múltkor taglalt vallási, de nem Isten által létrehozott nagyhatalom részéről, és az utolsó idők, jelen idők legnagyobb politikai egységének a részéről, ami ugye az Amerikai Egyesült Államok. Jelenések könyve 13. fejezetében olvashatunk mindenről, hogy hogyan hozzák újból létre, hogyan alapítják meg újból azt a fajta hierarchikus rendet, amivel az 1260 évig élt a vallási nagyhatalom, és amivel az állam és az egyház összeszövődésének a működése fennállt. Számunkra hihetetlen, de ugyanezt a középkori rendszert építi a politika és a vallás. Ez lesz majdan a megoldó kulcs, ez lesz majd az a felkínált lehetőség, az egész világot belefoglaló, összefoglaló és megoldást kínáló lehetőség, amit már maguk az emberek kívánnak maguknak, mert annyira elkeseredett állapotok vannak és lesznek, hogyha csak azt mondom, hogy valóban bele lehet kapcsolódni és bonyolódni rögtön abba, hogy mi lenne a jó, és akár egyik oldalra, akár a másik politikai oldalra vetülni, ami hibás ilyen szempontból, mert bűnök sokasága van, mert igazságtalanságok sokasága van, mert már a nemeket sem mondhatjuk nemeknek, mert már számomra is kiábrándító, de most már tényleg a csapból is a szivárvány családok esete és elismertsége, és félreértés ne essék, se a Biblia, se én nem szeretnék senkit kárhoztatni vagy megítélni. De ami régen igazság és mérce volt, az most már teljes mértékben ki van fordítva, és a bűn kategóriája tolódik elismert erényekké. Tehát egy ilyen világban a hétköznapi civil ember is kiállt az igazságért, és kiállt egy olyan megoldásért, ami valóban majd hasznos lehet. És ezt megragadva mint minden nehézséget a világban, akár a világháborúkat nézzük, akár más háborúkat, azt szokták mondani, hogy a zavarosban nagyon könnyen lehet halászni. Tehát ezeket megragadva valóban egy olyan hierarchikus rendszer kiépítését fogják majd elfogadni és örvendetesnek tartani, amikor majd a vallás megmondja, hogy hogy kellene működni, a politika pedig a maga eszköztárával támogatja és bünteti azt, amit a vallás büntetendőnek mond, és támogatja azokat, amiket az uralkodó egyházi rend azt mondja, hogy támogatni kell. Ez szépen hangzik, de szörnyű. Tehát ez nem Istentől való. Ezért jelenti ki a Szentírás az, hogy ne álljunk be emögé a dolog mögé, és itt megyek át arra, hogy a háborúk ellen nem tudunk tenni. Nem rajtunk múlik. Elszenvedői lehetünk, ha éppen a fejünk fölött zajlik majd. Ott is épp ésszel, teljesen normális, tiszta gondolkodással és döntéssel kell majd megállnunk, hogy ne olyan sorba álljunk be, ami minket is bajba vinne, meg a körülöttünk élőket is. De Isten arra fókuszál, hogy mindezek hátterében, ami zajlik, az sokkal fontosabb. Tehát az, amit itt előbb kiemeltem, Jelenések könyve 13. fejezetéből, azt mondja, hogy ez az, amire figyelnünk kell, ez az, amire a kereszténységnek nagyon kell figyelnie, ez az, ami mögé nem állhat be, és annyira nem állhat be, hogy a Szentírás kijelenti, hogy azok, akik nem értenek ezzel egyet, vagy azt merik mondani, mint múltkor is említettem, a szakadáskor, ugye emlékeznek rá, hogy amikor az apostoli kereszténységet megvették pénzért, és volt egy nagy réteg, amelyik azt mondta, hogy nagyon jó, egy kisebb réteg pedig azt mondta, hogy nem Istentől való, akkor itt egy kérdés föl volt a végén betve, hogy mi lett azokkal, akik nem álltak be a sorba, ki lettek rekesztve. Szankciók alá lettek vetve. Azt mondja a Szentírás, hogy ugyanez fog megtörténni, csak sokkal éresebb formában, hogy akik emögé a felkínált állam-egyházi összefonódás és megoldó kulcs mögé nem állnak be, és azt merik mondani, hogy ez nem Istentől való, azok nem vehetnek, nem adhatnak, egzisztenciálisan, teljes mértékben el lesznek nyomva, és az életük is kockán fog forogni. Ennyire vészes lesz az az idő, és ezért hívja fel a Szentírás inkább erre a figyelmet, hogy erre fókuszáljunk, hogy bármilyen jónak tűnő, bármennyire az erkölcsöt támogatónak tűnő, hangzatos, megoldó kulcsok jönnek majd a világ megoldása részéről, azt kell keresnünk, hogy az Isten mit mond. Az Isten azt mondja, hogy ez egy olyan idő lesz, amikor a szenteknek békességes tűrésre lesz szükségük. Amikor az igazi hívőknek nem kevesebb, mint a jézusi hit adatik, mert ezt az időszakot nem tudnák épp észre sem kibírni. Amilyen időszakról azt mondja az Isten, hogy meg lesz rövidítetve a választottakért, mert senki nem tudná ezt túlélni, főleg normálisan. És itt jön be, amit itt a felső idézetben láthatnak, itt jön be az a babiloni visszautalás, ugye, amit egész eddig próbáltam mondani, hogy ebben az időben nem csak, hogy nem állnak be az igaz keresztények emögé, a megoldó kulcs mögé, hanem hirdetni fogják azt, amit az írásból megismertek, hogy a történelmünk végéről nem azt mondja az Isten, hogy 1000 évig tisztul, újul, itt formálódik át, és aztán egy nagyon szép, virágos jövőbe nyilalik a történelmünk, és kivirágzik, hanem az Isten azt mondja, hogy le kell, hogy zárja ezt a bűntörténelmét. Ítélet jön, 1844 óta zajlik a mennyben a valaha élt emberek felett az ítélet. Jézus Krisztus vissza fog jönni azok számára, akik az örök életet elnyerik a jutalmával, azok számára nyilván, akik ellenkeztek és az igazság ismeretét elutasították, az ő üdvösségükre nem fogadták be, azok számára pedig egy végső ítélettel fog visszajönni, és hogy nincs igaza annak a rendszernek, ami ezt mondja, mert Isten, a Teremtő Isten mást mond. Ezt nyilatkoztatja ki Jelenések könyve 14. fejezete, és itt utal vissza erre, amit ide beidéztem, hogy Isten szemében ez a globális megoldási kulcs, amit hirdetnek egy középkori eszmerendszerrel a háttérben, ez az ő részére elesett. El fog esni, és Babilonnak mondja, miért is. Emlékszünk rá, hogy Nabukodonozornak mi volt az első gondolata az álmában, amire választ kapott? Mik lesznek ezután? És azon kezdett gondolkodni, hogy egy olyan örök rendet kellene felmutatni a népe számára, amire mindenki vevő lesz. Egy Isten nevével egybefűzött jó rendszert, ami Isten nevén alakul, politikailag kormányozható, és így kevesebb zűrzavar lesz belőle, mert mindenki a maga istenségét valamelyest felismerheti ebben a rendszerben. Ezért említi a Szentírás Babilonnak, ami ugye héber nyelven zűrzavart jelent, saját nyelvén pedig a menny kapuját, de itt is látszik az éles kontraszt, hogy Isten mást mond róla, mint az ember gondolja, és ez a fajta gondolkodásmód, amivel Nabukodonozor indított, Nagy Sándor élesen kitervelte, Róma pedig véghez is vitte, és a Rómából kinövő kis szarv, amit múltkor említettem, pedig teljességre vitte, a politikával egybeszőtt vallási hatalmi rendszert, Isten szemében elesett dolog. És azt mondja, hogy azért is esik el legfőképpen majd, mert ebből, amit Isten úgy nevez, hogy paráznaságnak haragbora, ki merne ilyet kijelenteni? Isten azt mondja, paráznaságnak haragbora, amivel megkínál mindenkit, és lerészegít minden népet, mindenkit megkínál, ebből ad, és akkor teljes mértékben ez a rendszer Isten szemében eddig sem ünnepelt volt, de akkor cselekvő képessé válik, mármint az Isten közbelépése és Jézus Krisztus eljövetele. Tehát arról tesz bizonságot a Szentírás, hogyha valamire figyelnünk kell, és valamilyen háborúságra, akkor erre kell figyelnünk, mert a végső nagy csata az emberi szívekért fog zajlódni. Nem hatalmi rendszerek területfoglalásaira, azért is. Ők azt dúlják, ők azt teszik. Ebben nincs beleszólásunk. Maximum, ahogy mondtam, valahova csapódhatunk. De nem szabad, mert nincs értelme. Viszont egyéni, emberi szívekért megy a leges, legnagyobb harc. Isten és az ő ellene egykor fellázadt fejedelemség, amely kivettetett a mennyből Sátán által. És ezért mondja egészében is a Szentírás, hogy leginkább a szívünkre kell vigyázni. A szívbe belefoglalja az Isten a lelkiismeretet, az érzelemvilágot és a gondolkodásmódot. És akkor egy picit beszélnék erről, mert nem pont ilyen sorrendben, de általában az embereket az érzelmük, aztán az ehhez kapcsolt, de bizonytalan lelkiismeretük, és az ehhez kapcsolt és ebből kiinduló döntéseik szokták vezetni. Isten pedig a megváltottságot és a Krisztusban való fiúságot abban mutatja meg, és a szabadításainkat, hogy szeretné helyére tenni az érzelemvilágunkat, szeretné helyére tenni és meggyógyítani a lelkiismeretünket, és hogy a jó döntéseinket az Isten által vezérelt gondolatok tudják vinni, és hogy mindent felül tudjunk bírálni. Ugye egyik előadáson említettem, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, mondta Jézus Krisztus. Hamis tanítók sokasságáról beszélt, és körülbelül 3 vonulatban le is tudjuk képezni, hogy mi jelenti az egyéni ember számára mindenkor, de ebben az időszakban a legnagyobb veszélyt. Az egyik a saját vágyai. Ugye a zsidóságnak is ez volt a veszte, hogy saját vágyait akarta a hívő életleple alatt beteljesíteni. Egyébként mindemellett az erényeiket is fel kell, hogy soroljuk, és Isten nem az egyéni zsidó embert vetette el, hanem mint összességében a népét. Nem is vetette el, csak hát el kellett, hogy távozzon mögülük, mert nem hallgattak rá. de a zsidóság őrizte meg az egész Ószövetséget makulátlanul, hibátlanul, ahogy hallhattuk is a tavalyi előadás sorozatban. És nekik is ez volt, tehát a saját vágyaik. A másik vesztük, ami tanulságunkra iratott le, a saját megoldó kulcs az élethez. Amit mi ki tudunk találni, hogy majd mi hogyan fogjuk továbbvinni, még a legjobb szándékkal is, és megoldani az életünket. Isten azt mondja, hogy se a vágyak, se a saját megoldó kulcsok ne vezéreljenek bennünket, mert akkor jön a harmadik és egyik legfontosabb tényező, ami el tud bennünket sodorni, a hamis tanítások. Hogyha valaki a saját vágyait és a saját megoldó kulcsát próbálja megoldani, vinni, és ezzel élni, nem fogja tudni kikerülni a hamis tanítások eszmerendszerét, amiről Pál apostol is írt, múltkor is idéztem, amiről Jelenések könyve ír, amiről az evangéliumok írnak, amiről az apostoli levelek Jánoson keresztül is, meg Péteren keresztül is. Tehát Isten figyelmeztetéseket ad, mert még egyszer szeretném összefoglalni, a legnagyobb háború az emberi szívben zajlik, és mint ahogy már többször említettem, a hatalmi csatákért nem vagyunk felelősek, de azért, hogy mi kivel vagyunk jobba, hogy rendezzük a hétköznapjainkat, milyen szívet ápolunk magunkban, mennyire haragszunk, mennyire tartunk haragot, mennyire tudnak bennünket kificamítani, lebénítani az éppen felmerülő problémák. Ez azért óvatosságra okot adó tényező, mert arról is szól az írás, hogy az utolsó időkben lesznek az emberek, ugye magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, hálátlanok, szüleik iránt engedetlenek, a jónak nem kedvelői, a gyönyörnek a vivői, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Aztán beszél arról Jézus, hogy olyan emberek között is előfordul ez, akik teljes profécia ismerettel vannak, de nem adják át az életüket az isteni vezetésnek. Megakadnak egy-egy ponton, és saját vágy, saját megoldó kulcs egyesülhet még hamis tanításokkal is, és rossz oldalon találják magukat. Tehát amire Isten szeretné, hogy figyeljünk, az, hogyha mi keresztény kultúrában élünk, és keresztény embernek mondjuk magunkat, akkor legyünk 100%-ig Isten követők, mert a végén, ebben a háborús időszakban és a történelem lezárásában a 99%-os Krisztus követés egyenlő lesz az ellenséges oldalon állással. Ezt ilyen szigorúan mondja ki Isten, mert azt szeretné, ha mindenben ráhallgatnánk. Azt szeretné, ha teljesen neki lennénk engedelmesek, olyan mértékben, ahogy Jézus Krisztus volt, mert akiknek békességes tűrése lesz itt a végén, akiket akár üldöznek, akár megfenyegetnek, akár az életükre akarnak törni, de nem élnek olyan eszközökkel, amely nem Istentől jön, mert az Isten eszközei eszmei harcok. Jézus azt mondta, amikor körülötte ment minden, amikor ostorozni akarták vinni, meg is tették, amikor az dőlt el a feje fölött, hogy ő keresztre való embere, vagy igaz Istentől jött, küldötte, akkor azt mondta egy őt megölni akaró, vagy felelős embernek, hogy az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna, jönnének az én vitézeim, és semmi esélyed nem lenne neked se, de én nem ezzel a módszerrel élek. És inkább engedte magát a keresztre, mert ugye bent volt az isteni tervbe, hogy ez hozza meg igazából az emberiség számára az üdvösséget, mint az, hogy ő magáért lázadozzon, hogy felháborodjon, hogy haragudjon, pedig azt mondhatnánk, jogos lett volna, akik köbdösték, akikért az életét adta, akik provokálták, akik azt mondták, hogy szálljon le a keresztről. És nem, hogy nem haragudott rájuk, hanem imádkozott értük. Itt van a szentek békességes tűrése. Ezt a fajta mércét érik el azok, akik valóban keresztények lesznek, és nem álkeresztények, és így tartják meg az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hogy ebben mennyi minden beletartozik, az arról órákig lehetne még zengeni, megbeszélni, és én azt kérem, hogyha van, akkor inkább most beszélgessünk, és így teljesítsük ki a témát, mert én ennyit gondoltam most elmondani, de bármi felmerülő kérdésre, ki nem bontott dologra szívesen kitérek. Bátran lehet kérdezni, vagy hozzászólni. Kérdezem, hogy érthető volt, amit
mondtam? Mert nagyon szép volt. Engem megérintett. Köszönöm.
Kicsi dolgoknak tűnik a mindennapi kereszténység és a Krisztus követés, de lépten-nyomon belebotlunk, nem? Munkahelyen, családban, lakóközösségen belül. Hogy viszonyuljak? Éppen most beszéltem valakivel, aki a saját társával nem tud zöld ágra vergődni, nagyon-nagyon szeretne, de nincs eszköze, és mondtam neki, hogy te csak egyre tudsz ügyelni, hogy te ne véts közbe. Te ne kerülj olyan lelki állapotba, amiben nem szabad kerülnöd, mert te már szereted és elismered az Istent. De azt mondta, az lehetetlen. Mondom, erről Isten is tud. Azért mondja, hogy vele együtt viszont lehetséges. Mondja neki.
Nem szeretnék egy provokatív kérdést feltenni. A világnak a legnagyobb része nem keresztény, hanem lassan vagyunk mondani. Korodok mehetnek a közfűkbe. Tehát Istennek nincs erre a megoldás, mert hogyha van Isten, akkor igazságot mondom, mert Isten részéről. Tehát olyan világban, amiben ma élünk, akik nem keresztények, azok egyszer csak eljön a vég, eljönnek a összedelmünk, és akkor semmiféle lehetőség nincs. Tehát erről gondolom.
Igen. Hogy nem? És valóban az igazságos Isten képhez hozzá is tartozik, hogy erről is beszéljünk. Isten azt mondja, hogy bárhol, bármelyik vallásban, vagy éppen valláson kívül is, mindenkiért mindent megtesz. Amikor ez az idő eljön, hogy lelepleződik ez az eszmerendszer hamisság, addigra minden ember tudhat az Istenről majd olyan mértékű információt, ami alapján dönthet. És a döntés számít. Minden embernek a saját döntése. Isten szemében a nem hívő éppen olyan fontos és értékes, mint az, aki őt képviseli. Isten mindenkiért az életét adta, és pont ez volt mindenkori hívő embernek a legnehezebben felfogható dolga. Maga az apostoli kor is nehezen értett, az apostolok is nehezen értették meg, hogy nem csak számukra adatott az üdvösség, hanem azok számára, akik nem azt az utat követik, amit ők, és nem azt hiszik. És nehéz volt Istennek, és nehéz volt megértetni Istennek azt, hogy pontosan értük kell munkálkodni a legtöbbet, és mutassák be feléjük azt a fajta krisztusi magatartást, és az atyai magatartást, ami által igazából világossá lehet majd, hogy milyen is az Isten. Tehát szó sincs róla, hogy ők mennének a süllyesztőbe, bocsánat a szóért, szó sincs róla, hogy Isten elvetné őket. Isten szemében egyetlen egy dolog számít, hogy tud-e valamilyen formán megközelíteni, bemutatkozni egy embernek, tudja a lelkét jóra formálni események sorozatában, ha megismeri az igét, azáltal még nagyobb erősségben, de minden esemény arra lehet jó egy ember életében, hogy a valódi Istent megtalálja, és a hamis istenképet ki tudja iktatni magából. Ez egy kulcsfontos kérdés. Mindenki számára. És ez egy olyan időszak lesz a legvégén, ugye, amit a szülési fájdalmakkal mutat be egy másik helyen a Tesszalonikai levélben Pál apostol. Olyan mértékű kicsúcsosodása lesz a történelemnek, amikor az Isten kérdés és a valódi istenkép olyan mértékű mindennapi szóhasználat lesz, mint pár évvel ezelőtt emlékeztünk a vírus kérdésre, nem volt a világon olyan hely, ahol ne hallottak volna róla. Valahogy így tudjuk elképzelni, hogy Isten hogy ad hangot magáról a legutolsó válságos időben. Hiszen pont ő rajta, az ő nevével fémjelezve fogják a megoldó kulcsokat felkínálni globálisan. Globálisan egyébként Isten nem tud hatni az emberekre, mert a tömegek egymást viszik, egyénileg tud megkeresni és megtartani.
De? Éppen az egyéni megkeresés kulcsa, vagy az emberen belül a megjelenése az Isten oldalának és vezetésének, nem az Isten szent lelke által van a lelkiismerettel nevezett módon, hogy lelkiismerettel tart elénk, és az ő szent lelke által irányít minket fel.
Így van, köszönöm ezt a felvetést, ez nagyon fontos, de a lelkiismeretet is meg kell tisztítani, nem? Hogyha, most tényleg nem akarok itt etnikumokat mondani, de egyes népcsoportok egész más lelkiismerettel dolgoznak, vagy élnek, mint egy másik népcsoport, nem? Akkor mondhatnánk mindenkinek különböző a mérce. Isten szeretné megtisztítani a lelkiismeretet, annak is szüksége van arra, és igen, azon keresztül is hatalmas módon tud munkálkodni, de helyes mércére, helyes mértékhez kell vezetni a lelkiismeretet, amihez képest viszonyíthat. Ha magunkra lennénk hagyva, akkor amit az elején mondtam, a bűn kategóriája mindenki a saját egyéni életéhez mérten szabályozná meg, nem? Azt mondaná, hogy nekem ez még simán belefér, meg egyébként is. Nem olyan nagy dolog. Én is dolgoztam olyan munkahelyen, ahol az alapanyagokat vitték haza az emberek minden nap, a táskájukban. Az alapanyagokat, amivel dolgoztam. És akkor most azért, mert mindenki azt csinálja, akkor nem számít lopásnak? Kérdezem én. Vagy a lopás önmagában mindig mindenféle mértékben annak számít. Tehát nem okozott gondot a lelkiismeretnek, mert mindenki azt csinálja, és abban éltek. Tehát ezt ki kell tisztítani az Istennek a 10 parancsolat hosszabbra. Az pedig megismerés útján történik, igen.
Ahol előben állapodtok, de mondja, hogy a természetből is megismerik az emberek tulajdonképpen az ő lényük nem ismerhetik. És Péter második levelében viszont ugye azt illetve, hogy ez a késedő, aminek tűnik, hogy Jézus már többször is kivoltunk, hogy jön, hogy ez ne ijesztene meg bennünket, mert tudjuk, hogy az apostolok már az apostol idejében volt egy olyan időszak, amikor várták az akkori hívők, hogy nem késik el cigitülettel az volt, mint némelyek késővel, amit tartják, hanem 20-an tűnik értünk. Szóval ez mind az Istennek a munkálkodása, mind azokért, akik még nem ismerték meg az ő igazságát. Szóval ez az ő a letéteményese annak, a biztosítéka annak, hogy nem lesz olyan ember se olajvándor, aki nem ismerheti meg azokat az alap dolgokat, aminek az alapján döntet mellett oldjon.
Így van, és ennek a, köszönöm szépen, ennek a babiloni eszmének pont ez lesz az egyik jellegzetessége, hogy 99%-ig legalábbis úgy tűnik, hogy egy olyan istenképet mutat, ami nagyon vonzó, de nem az igaz Istenről szól. Tehát ezért lesz nagyon éles a harc, hogy valóban a kinyilatkoztatás alapján Istent ismerheti-e meg majd az utolsó idők emberisége, vagy pedig egy hamisítványt. Mert olyan mértékben működik a hamisítvány, hogyha lehet, még a választottakat is elvitesse. Ugye nyíltan támadni valami ellen, az egyértelmű, az felismerhető, az látható. Valakinek a nevében fellépni, az már kevésbé lehet leleplezni, ha csak nem ismerjük azt a valakit teljesen, akinek a nevében fellépnek. Mert különben hitetővé válhatunk, elhitethetővé válhatunk. És erre hívja fel a Szentírás leginkább a figyelmet.
Én ma hallottam egy szót egyébként, de teljesen vallástól független témába, és megütötte a fülemet, és ezt a körbejárva szerintem visszavezethető ezekre a dolgokra. Ez a szó pedig az volt, hogy a példamutatás. Tehát, hogy a példamutatás mennyire fontos, hogy milyen példát vesz az ember.
Nagyon köszönöm.
Hogy ezt egy kicsit erre vezessük már vissza, hogy példát kell, hogy aki mondjuk tényleg a jó, vagy a példamutatás, a többi embernek hogy üti ez meg, hogy milyen példát mutat, vagy kire figyel.
Így van, nagyon köszönöm. Ez volt az apostoloknak is, az igaz hű tanúbizonságoknak is az egyik legjellemzőbb dolga. Erre vissza is utalhatott Pál apostol is mindig a saját gyülekezeteim belül is, hogy emlékezzetek vissza, hogy én hogy jártam közöttetek, hogy nem hitető beszéddel, nem nyerészséggel, nem hízelgő beszéddel közelítettem hozzátok, sőt két kézzel dolgoztam köztetek azért, hogy ne lehessen azt mondani, hogy én azért teszek valamit is. Másrészt pedig magának Jézusnak volt ilyen kijelentése, mert ugye az akkori vallási vezető réteg is nagyon példamutatónak tűnt. Legalábbis, amiket mondtak meg kívülről, nem tudták az emberek leleplezni, el se hitték volna róluk, hogy belül meg, ahogy mondta Jézus, hogy mint a messzelt sírok. De azt mondta, hogy semmi más nem tudtok megfigyelni, csak a gyümölcseiket. Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Semmi más leleplező módot nem tudott mondani, mint azt, hogy vizsgáljátok meg a hétköznapi életben, hogy hogyan élnek és hogyan viselkednek. Ugye a lélek gyümölcseiről pedig olvashatunk, ami így szól, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Tehát ha valaki valamit képvisel, de nem úgy él, akkor az egészet elbukta. És erre igazán lehet figyelni, érdemes erre kinyitni a szemünket, hogy vajon. Nem arról van szó, hogy nem mindenkinek vannak hibái, de hát ha valaki valamit képvisel, akkor illik úgy is élni, mint ahogy mondja.
De hát az igazi példaképünk az Jézus Krisztus.
Valódi példakép, a hamisíthatatlan, az igen. Pedig Jézus Krisztus, így van. Mégis kellett ugye Jézusnak is mondani az emberek között, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Köszönöm szépen. Hát akkor a nagy háborúk. A háború közben ne féljünk. Ugye azt is mondja az írás, hogy ne féljetek attól, aki a testet öli meg, hanem aki a lelket szeretné teljesen tönkretenni, hanem a bennünk zajló háborúkra figyeljünk, és legyen éles a fülünk, és tudjuk meg, hogy mit mond az Isten. Az erkölcsi normákról, az ő segítségéről, a megváltásunkról, annak elfogadásáról, az ingyen ajándékáról, és hát a proféciákról. Akkor én nagyon szépen köszönöm a kitartó figyelmet, meg azokat, akik eljöttek így az utolsó előadásra, és remélem majd még fogunk találkozni más címszó alatt, és hát mindenkinek akkor ilyenfajta előrehaladást kívánok.